Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Énekeljük a 66. Zsoltár első versét.
Örvendjek egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel, nagy dicsőségét szent nevének, mindenek dicsérjék széjjel. Mondjátok ezt az Úristennek, csodálatosok dolgai, erősséged nagy hozzád esnek, ízel kedvén ellenség.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és keresztelőre készülve a 754. ének első három versét énekeljük. A 754. ének első három versét.
Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk, ím leborulva, esedezve kérünk, e kisgyermeknek földi egész éltét. Karjaid védjék.
Hallgassátok meg, hogy hogyan bízta ránk a keresztelést Jézus Krisztus. Máté evangélium utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és mikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el, tehát tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Kedves testvéreim! Jézus Krisztus, amikor a keresztséget bízza ránk, akkor ezt két állítással keretezi. Az elején az van, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön, a végén pedig azt mondja, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tulajdonképpen, amikor ebbe a világba bejövünk, akkor nem vagyunk semminek a tudatában, de ezt a kettőt rögtön megtapasztaljuk. Hogy ez a világ egy olyan hely, ahol mi jó helyen vagyunk, mert bármi bajunk van, csak fölsírunk, és már is lesz, aki átölel, lesz, aki gondoskodik rólunk, lesz, aki ott van velünk. Az embernek az alapvető tapasztalata az Isten szeretete, kegyelme, az Isten hatalma. Ezt az elején megtapasztaljuk, és utána már csak arra van szükségünk, hogy valaki megmagyarázza, hogy mit is éltünk át, és mit is tapasztaltunk. De ez egy nagyon fontos feladat. Ott van, ugye, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Ez a mi feladatunk. Az Isten Jézus Krisztusban elkészítette a kegyelmét, szeretetét, ezt meg tudjuk tapasztalni, de kell, aki magyarázatot adjon mindehez. Hát, ez az én feladatom, a felnőttek számára, és a kisgyermekeknek meg a szülők adják meg ezt a magyarázatot. Tulajdonképpen, amikor gondoskodnak a gyermekeikről, és szeretik őket már, és rendet tartanak körülöttük, és rendet tartatnak velük, akkor már nem is sokat kell magyarázatul hozzáfűzni. És amikor megtanítjuk bocsánatot kérni, bocsánatot adni. De mindezt következetesen kell megélni, ott lenni velük, szeretni őket, fegyelmezni őket, kegyelmesen hozzájuk fordulni. Napról napra kell ezt tenni, ehhez kínálja a segítséget, a bíztatást, az erőt, a gyülekezet. Így szeretettel várunk mindenkit a gyülekezetben újra és újra. Most csendesedjünk el imádságba. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, az élet csodálatos ajándékát. A te hatalmadban áll életet adni. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk, hogy ezek az életek meg is maradjanak, és hogy segíts nekünk fölnevelni őket. Köszönjük, hogy mi is megtapasztalhattuk már csecsemő korunkban a te csodálatos kegyelmedet. És köszönjük, hogyha volt magyarázó, aki mindezt értelmezte nekünk és rávilágított. Köszönjük, hogy hihetünk, bízhatunk benned, és kérhetjük most is a segítségedet Jézus Krisztusért, a Szentlélek által. Amen. Miután keresztény szülők gyermekeit szoktuk megkeresztelni, illetve a megkeresztelendő is vallást szokott tenni hitéről, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők és kedves megkeresztelendő, hogy a gyülekezettel együtt valljátok meg hiteteket az apostoli hitvallás szavaival, helyetekről fölkelve. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajta. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet.
Most pedig kérdezlek téged, kedves testvérem, kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét, és a Szent Keresztség által a keresztjén Anyaszent Egyház tagjává, Jézus Krisztus követőjévé lenni. Kész vagy-e?
Amit a keresztelet tévedő Atyának, Fiúnak és Szentlélek. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy.
Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre, a családra, és a pici új életeknek a növekedésére. A 753. énekünk 4. versét énekeljük. Az Atya, Fiú és Szentlélek Isten téged, kisgyermek, mindig úgy segítsen, hogy hited által lelked üdvöt nyerjen földön és menjen.
Szentlélek Isten, téged kisgyermek mindig úgy segítsen, hogy hited által lelked üdvöt nyerjen, földön és mennyben.
Megkérem a kedves keresztelős családokat, hogy foglaljanak helyet a padokba, és mi mindnyájan foglaljunk ott helyet a gyülekezet közösségében a padokban. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük Barkóczi Anettet, valamint Rézmányi György és Doka Nikolett második gyermekét Larát. Isten áldása kísérje a megkeresztelteket és a kisgyermekek életét, felnevelését. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket gyülekezetépítő sorozatunk nyári alkalmára, amely most szerdán este 6 órakor lesz itt a templomban, melyen egy filmet szeretnénk megnézni és arról közösen gondolkodni, beszélgetni. Tehát szerdán este 6 órakor várjuk a testvéreket. Most folytassuk az Isten tiszteletet, a 66. Zsoltár, a megkezdett Zsoltár 4., 5. és 6. verseivel. Áldjátok a mi Istenünket e földön minden emberek.
Minden népek, mert bűneinket, ő megadá. Az ő nagy kegyességéből akadatunk meggyámolítá, oltalmazván elesistől.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, a Jelenések könyve 14. fejezetének első 12 verséből. És láttam, íme a bárány ott állt a Sion hegyén, és vele 144 000, akiknek a homlokára az ő neve és atyának a neve volt felírva. Hallottam egy hangot a mennyből, mint nagy vizek zúgását, és mint hatalmas mennydörgés hangját, és a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfán játszanak. És új éneket énekeltek a trón előtt, a négy élőlény és a vének előtt. És senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak az a 144 000, akik áron vétettek meg a földről. Ők azok, akik nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szűzek, akik követik a bárányt, ahova csak megy, akik áron vétettek meg az emberek közül, Istennek és a báránynak szánt zsengeként, és szájukban nem találtatott hazugság, ők fedhetetlenek. És láttam, hogy egy másik angyal repül fenn az égen, az örök evangélium volt nála, hogy hirdesse azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek. És hatalmas hangon így szólt: féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Egy második angyal követte őt, aki így szólt: elesett, elesett a nagy Babilon, amely féktelen paráznasága borával itatott meg minden népet. Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon: ha valaki imádja a fenevadat és annak a képmását, és felveszi annak a bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából, amely készen van elegyíthetetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben és kénben a szent angyalok és a bárány előtt. Gyötrődésük füstje felszáll örökkön örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és annak képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Itt van a szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét. A kegyelem áldása legyen az ige hallgatóin, hogy befogadjuk, megértsük, és teremhessen bennünk gyümölcsöt az ige. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Köszönjük, hogy szólhat a te igéd ma is. Köszönjük, hogy a te evangéliumodban rólad van szó, akinek köszönhetjük ezt az egész világot, akinek az ajándéka az életünk. Könyörülj rajtunk, hogy ne higgyünk a fenevadnak, hazugságaiban. Könyörgünk, hogy munkálkodj a szívünkbe, hogy ne higgyünk azoknak a szavaknak, amelyek eltagadják a te teremtő csodáidat és hatalmadat. Kérünk, könyörülj rajtunk, szólíts meg minket. Segíts, hogy ne a leomlandó Babilonhoz tartozzunk, ne a megélhetés, a kincsek gyűjtése, az élvezetek halmozása legyen az életünk középpontja, hiszen akkor el fogunk pusztulni annak a pusztulásával. Köszönjük, hogy hívogat a te csodálatos mennyei országod mindegyikünket, hogy tanuljunk szeretni és munkálkodni. Kérünk, kegyelmezz nekünk is. Segíts mindezeket jobban megérteni. Munkálkodj mindannyiunk szívében. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 66. Zsoltár 8. és 10. versét énekelve, a 10. vers, annak csak az eleje van meg, ugye ez egy fél vers, és ott a közepénél végződik. Gyertek, halljátok, hadd beszéljem ti néktek, Istenfélőknek.
Gyertek, halljátok, hadd beszéljem, ti néktek, Istenfélőknek, amiket Isten tett én vélem, mi kegyesen tett lelkemnek. Hogy szájammal hozzá kiállték, ottan meghallgata engem, azért beszédével nyelvemnek, mindenkor őtet dicsérem.
Hallgassuk meg a mai igehirdetés alapját. A Biblia első mondatában, a Mózes első könyve, első fejezete, első versében van megírva a következőképpen. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ha a híreket halljuk, és elgondolkodunk, akkor igencsak furcsa dolgokat hallunk a nyugati kereszténységről. Amikor összeomlott az itteni rendszer, ledőlt a vasfüggöny, akkor azt gondoltuk, hogy egy keresztény Európához fogunk csatlakozni, ahhoz a nyugathoz, ahol még a kereszténység magától értetődő. Hát nem ezt tapasztaljuk. Bizonyos mértékig igen. Úgy szólnak a hírek egyrészt, hogy az ottaniak már nem is tudják, hogy keresztjének, meg hogy miről van szó, de mindannyian azt mondják, hogy igen, hát persze mi hiszünk, tehát ez azt jelenti, hogy normálisak vagyunk, mindenki. Úgy gondolkozunk. Igen. Család, szeretet, és így tovább. Ezek az értékek lebegnek előttünk. Úgy tűnik, hogy valahol a mélyen valamennyire mindenki a keresztény értékeket vallja. De ezzel szemben látjuk a másik oldalt is. Látjuk azt, hogy mikor jönnek a mondjuk mohamedán vallású migránsok, akkor úgy gondolják ezek a kedves nyugatiak, hogy például a svédországi evangélikus templomok tetejéről gyorsan le kell szedni a kereszteket, mert hát az zavarja a mohamedán migránsokat. Így értelmezik a kereszténységet. Pedig dehogy is zavarja őket, sőt, ők úgy vannak vele, hogy természetes, hát ők egy másik kultúrába jöttek, természetes, nem félhold van az imaházaknak a tetején, hanem kereszt, Hát persze, meg kell különböztetni az övéktől, ő nekik is jó, ha tudják, hogy hova mennek, és így tovább. A nyugat úgy tűnik, hogy egyrészt egy mélyen beágyazott keresztény közösség, de másrészt a felszínen pedig úgy tűnik, hogy ott nem is létezik lassan a kereszténység, sőt üldözik azt, aki meg akarja különböztetni magát a Bibliára hivatkozva bizonyos dolgokban. Miről van itt szó? Arról van itt szó, mert ugye errefelé halad a mi életünk, és ezt már megtapasztaltuk, hogy ami nyugaton van, az előbb-utóbb, így mondták az én fiatal koromban, hogy begyűrűzik. Hát, ilyennek nézünk elé, és meg kell lássuk, hogy mi van emögött. Emögött az van, hogy a kereszténység külsőségei, a kereszténység életvezetése, abban nincsen semmi különös igazából. El lehet mondani, hogy az a normális valóban, hogy gyermekeket nevelünk, hogy ezért magunkat félreállítjuk sokszor és megtagadjuk, hogy ő nekik jobb legyen, hogy fáradozunk, dolgozunk, és termeljük a javakat, és ugyanakkor vigyázunk a környezetünkre. Ezek természetes és magától értetődő dolgok lennének, és ezek tulajdonképpen a keresztény életfolytatásnak a jelei. De a keresztény élet teljesen átlagos és normális, viszont csak a keresztény tud megmaradni ebben. Aki nem tudatosan keresztény, az tudja, hogy így kellene élni, de ott vannak a kifogásai. Hogy miért nem vállal gyermeket, mert az nehéz, mert az anyagilag, és időben, energiában nehéz. Miért nem marad hűséges a párjához, azt is meg tudja magyarázni. Mert ez történt, az történt, csalódtam, így történt. Meg tudunk mindent magyarázni, ha nem vagyunk keresztjének. A keresztjén magatartás az a teljesen normális, de ebben csak az tud megmaradni, aki keresztjénül gondolkozik. És ez a keresztjén gondolkozás az már nem az átlag, az már nem a normalitás. Ennek a világnak a gondolkodása mindig más volt. És most is más, teljesen, mint a kereszténységé. Van egy korszellem, amely gondolkozik valahogyan, és megkockáztatom még azt a kijelentést is, hogy ez a korszellem soha nem volt olyan távol a kereszténységtől, mint ma. Ezért nekünk nagyon vigyáznunk kell. Ha normálisan akarunk élni keresztény módon, és meg is maradni benne, akkor a gondolatainkra kell vigyáznunk, és a gondolkozásunkra. A múlt vasárnap befejeztük a Máté evangéliuma sorozatát, és most azt kaptam, hogy kezdjünk egy új sorozatot erről a fajta keresztény gondolkodásról, amely gyökeresen más, mint a korszellem, mint a világ gondolkodása. És ma az alapját, az elejét nézzük meg, amelyik a Teremtő Istenről szól. Ezzel kezdődik a Biblia. Az első mondata: kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. De én felolvastam a Jelenések könyvéből is az előbb, ez a Biblia utolsó könyve. Fiatal koromban gondolkoztam így, hogy jó, hát igen, a Teremtő Isten, jó, persze, de hát azt túlhaladtuk, Jézus Krisztus, a megváltó, meg a Szentlélek, akiben jelen van. De rosszul gondolkoztam, mert Jézus Krisztust és a Szentlelket ez a Teremtő Isten küldte, az ő tervében voltak benne, és őt ismertetik meg velünk. És ő vele segítenek kapcsolatba kerülni. És itt a jelenések könyvében azt mondja, hogy az ítélet órájába hirdetetik az örök evangélium, és azt mondja, hogy féljétek az Istent, aki teremtette az eget és a földet. Hirdeti az angyal az örök evangéliumot, és az ez. Tehát nagyon fontos, hogy a Teremtő Istenben higgyünk. Miért fontos? Egyrészt gondoljuk meg a teremtésnek a bizonyítékait. Ahogy már a keresztelőnél mondtam, a teremtés bizonyítéka az, ahogyan a világba kerülünk, és azt megtapasztaljuk. Minden tudomány a tapasztalatra épít, ezzel dicsekszik. És ezt a világot hogyan tapasztaljuk meg? Úgy, hogy bejövünk ebbe a világba csecsemőként, tehetetlenül, és rögtön ott van mellettünk a gondoskodás, körülvesz a szeretet, és rögtön egy tervnek a része vagyunk, és rögtön tanulhatunk rendet a szüleinktől, beleilleszkedni ebbe a tervbe. Hogyan tapasztaljuk meg ezt a világot? Amikor megszületünk, rögtön. Mint egy csodálatos tervet, amivel minket vártak. A Teremtő Istent tapasztaljuk meg, amikor ezt a világot elkezdjük megtapasztalni. Nem a véletlent. Nem azt, hogy minden esetlegesen van, kiszámíthatatlan, és nekem kell utat kitaposni, hogy hogyan is akarok ebben élni. Nem. Mindennek megvan a maga ideje, megvan a maga rendje, kitaposott utak vannak, amikre a szüleink tanítanak. Így tapasztaljuk meg ezt a világot. A Teremtőt tapasztaljuk meg, amikor ezt a világot elkezdjük megtapasztalni. Hogyan mondhatja a tudomány, hogy az evolúció az tudományos, mikor ennek a tapasztalatnak tökéletesen ellentmond? És azt mondja, hogy ez a világ nem olyan, ahogyan megtapasztaljuk, hanem egészen más. A teremtés bizonyítéka az, hogy ajándék ez az élet, és úgy tapasztaljuk meg. A teremtés bizonyítéka az is, hogy aztán, amikor már kutatjuk ezt a világot, elkezdjük megismerni, akkor egy tervet ismerünk fel benne. Egy szándékot. A tudósok így kutatják a világot, és azt tapasztalják, hogy az élet valami csodálatos, egységes dolog, amelyik be van programozva. Egy egységes kódrendszerrel be van programozva az élet, minden egyes sejtben ugyanaz. A kód van, és aszerint a program szerint működik. Minden egyes sejt egy parányi vegyi gyár, automata gépsorokkal. Ezek az automata gépsorok olyan parányiak, hogy még a mikroszkóppal se, a rendes mikroszkóppal se lehet látni, mert annak is túl parányi. És ez minden sejtben benne van, és termeli a megfelelő anyagokat, amiket termelnie kell. Betegség miatt néha meghibásodik, de még a betegség ellen is oda vannak állítva sorba a védekező rendszerek, mechanizmusok, az immunrendszer és a többiek. Ez egy csodálatos terv. Azt mondani, hogy lenne már tudományos, hogy ez magától véletlenül kialakult. Mikor megint csak a tapasztalat azt mutatja, hogy bonyolult rendszert, sőt egyszerű rendszert is csak tervszerűen lehet építeni. Magától nem épül ki egy egyszerű rendszer sem. Egy ajtó, amelyet ki lehet nyitni. Elképzelhetjük, hogy csiszolódik egy pont olyan fadarab, amelyik beillik a nyílásba, de hogy magától oda menne, és ráadásul még sarokpánt is szögelődne a falra, ez nyilvánvaló badarság. A legegyszerűbb rendszerek se állnak elő maguktól. Ez a tapasztalat. Hát még a legbonyolultabb rendszer, ez a csodálatos világ, hogy állna elő magától? Ez a tapasztalatnak tökéletesen ellentmond. A tapasztalat azt mondja, hogy terv szerint állnak elő a rendszerek. És a legbonyolultabb rendszer a legnagyobb terv. Ez egyezik a józan ésszel. És az a csodálatos, hogy mindebben szándék fedezhető fel. Tehát amiket úgy kaptunk agyat, hogy elgondolkozzunk a mi érteken. De hát miért van ez a szándék bennünk, ha véletlen műve vagyunk? Minek kaptunk ilyet? Szándék van, és fölfedezhetjük, hogy igen, együttműködés, szeretet, munkálkodás, ezek vezetnek a célhoz. A Biblia világosan megmondja, majd fogjuk tovább is venni a teremtésnél, hogy igen, ezek a szándékok ott vannak benne, az egész teremtettségben. Alapvetően bele van építve, hogy az ember együttműködésben, szeretetben, munkával boldoguljon. Ezeket a szándékokat valakinek bele kellett tenni. Ez nem lehet magától, hogy ez a világ így működik. Tehát a bizonyítékok egyértelműen a teremtés mellett szólnak. Egy. Ezért kell higgyük. Másodszor azért kell higgyük, a teremtést a teremtőben kell hinnünk, mert a fejlődés elmélet gondolata minden téren kilúgozza a hitet. Ha azt mondjuk, hogy hát az Isten jó, valamit eltervezett, ugye még a megváltásra is mondhatjuk, jó, Jézus Krisztus lejött erre a földre, ezt tervezte el az Isten, de hát itt minden ilyen zűrzavaros, minden a létért való küzdelemre épül, de hát ebből meg lehet váltani az embert. Isten nem uralja igazán a világot, ha az evolúcióban gondolkodunk. Akkor Isten alá van rendelve, nem tehet meg akármit. Akkor az Isten kénytelen eltűrni, hogy itt igen, halál van, bűn van, minden, és hogy az erősebb győz a gyengébb felett, az Isten kénytelen eltűrni, de ebből ad egy kiutat, egy megváltást. Nem nagyon gyenge ez az Isten kép? Nagyon gyenge. Nekünk az Isten nem egy kiutat, egy egérutat ad a megváltásban, hanem egy határozott utat, hogy így lehet élni. Egyedül így érdemes. Szeretetben, örömben, békességben. Odafigyelve a másikra, együttműködve vele. Nem csalva, nem hazugságban, nem kisdedjátékokban, egyenesen. Az Isten egy határozott utat rendelt el, és ő rendelte el ezt a világot. Ha az evolúcióban hiszünk, akkor úgy gondoljuk, hogy az Isten képtelen bizonyos dolgokra, és ad egy egérutat nekünk, hogy megváltottak legyünk. Ha a Teremtőben gondolkodunk, akkor ez az egyetlen út, amit ő jelölt ki nekünk. És akkor erőt kapunk, hogy igen, ezen kell járnunk. Így kell gondolkodnunk. Így foglalhatom ezt össze, hogy mind a kettő hit kérdése. A fejlődés elméletben is hinni kell, és a teremtésben is hinni kell. Csak az a különbség a kettő között, hogy a teremtés, amit ahogyan a Biblia leírja, az észszerű. A teremtés elmélet, az evolúció pedig észszerűtlen. Nem tagadjuk a tudományos felfedezéseket egyáltalán, fölhasználjuk. Csak azt mondjuk, hogy a macskából nem lesz kutya, és a majomból nem lesz ember. Nyilván a macska is alkalmazkodik a környezetéhez, változékonynak van fölépítve egy bizonyos határon belül. Kutya nem lesz belőle, de különböző macskafajok kitenyésztődnek belőle, sőt, oroszlán, meg tigris is lehet belőle. De korlátok között van a változékonysága. Változékonynak teremtette a Teremtő, hogy tudjon alkalmazkodni a környezetéhez. Ez egy csodálatos nagy ajándéka ő neki. Az evolúcionista tudósok pedig azt mondják, hogy mivel mi nem tudunk elképzelni egy ilyen Teremtő Istent, ezért nem marad más, mint hogy higgyünk a fejlődésbe. Ennyi. De ez egy nagyon fontos dolog, hogy milyen alapon gondolkozom én Istenről. Ő, aki az egyetlen utat készítette a megváltásban, ahogyan érdemes élni, és ezért teremtette az egész világot Jézus Krisztusra nézve. És csak azt tud rendesen élni, és kitartani a dolgokban, aki Jézus Krisztusban hisz, a Biblia alapján. Így élünk-e? Vagy úgy, mint ahogy a nyugati keresztény testvéreink, barátaink, hogy igen, jó, persze, tudjuk, család, szeretet, béke, igen, de hát ki tud azok szerint élni, magunknak megadjuk a felmentést, és ennyi. Ez nem keresztény élet. Ez az ellenkezője. Ez a nagy Babilon. Ahogyan a sátán csábít minket, hogy éljünk magunknak. Csak nem vesszük észre. Változzunk meg az elménknek a megújulásában. Vegyük észre a Teremtőt minden mögött, hogy ő ural mindent, a betegséget, a halált is, hogy a bűn olyan dolog, ami értelmetlen és logikátlan, amit sürgősen ott kell hagynunk. Így látjuk-e a világot? Látva mögötte a Teremtő Istent, ebben a hitben erősödjünk napról napra. Amen. A 483. dicséret első és negyedik verseit énekeljük, válaszolva igehirdetés üzenetére. Menj, béli felséges Isten!
Menj, béli felséges Isten, kinek dicsőséged ott fenn, boldog lelkek seregét ül, láttatik véghetetlenül, e teljes világ általod teremtetett áll és marad.
Jöjjetek, testvéreim, helyünkről fölkelve imádkozzunk ismét. Köszönjük, Istenünk, hogy megtapasztalhatunk téged, sőt, már megtapasztaltuk a te szeretetedet, amikor ebbe a világba eljöttünk, és itt fogadtak minket, és gondoskodtak rólunk. És köszönjük, hogy csak kutatni kell a környezetünket, és már is a te kezed nyomába ütközünk. Bocsásd meg nekünk, hogy olyan sokszor hiszünk és hitelt adunk a hitetőnek. Bocsásd meg nekünk, hogy tudósoknak azért, mert úgy gondoljuk, hogy fölöttünk állnak, jobban hiszünk, mint a te szavadnak, és tulajdonképpen, mint a saját szemünknek. Könyörülj rajtunk, segíts, hogy igazán megismerjünk, téged féljünk és tiszteljünk. Segíts, hogy tiéd legyen az életünk, hogy ne alkudjunk meg a saját dolgainkkal, hanem teljes szívből keressünk téged. Segíts nemet mondani a minket megkörnyékező bűnöknek. Segíts úgy látni a világot, ahogy te mutatod nekünk a Bibliában. Kérünk téged, áld meg a hétköznapjainkat, hogy ott meg tudjuk valósítani, meg tudjuk élni az igazi, szép, normális keresztény életet, amelyre csak úgy leszünk képesek, hogy a te Krisztusban való megváltásodból élünk a Szent Lelked által. Segíts erre. Amen. Kiki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most vigyük népünket is imádságunkban Isten elé a himnusz és a székely himnusz éneklésével.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel bőséggel, tűzd ellenséget. Bal sorsak itt régen tép, hozz rá vigesztendőt, megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt. Ki tudja, merre visz a végzet, göröngyös úton, sötét éjjelen. Segíts még egyszer győzelemre néped, Csaba király, a csillag ösvényen. Maroknyi székely, porlik, mint a szikla. Népek harcától zajló tengeren. Fejünk az át ezerszer elborítja, ne hagyd el Erdélyt, Istenem!
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 614. éneket énekeljük. 614. Áld lelkem Istened!